Szabó Ferenc jezsuita szerzetes elmélkedését hallhatják Jézus születéséről.
Párbeszéd. Kedves hallgatóink, a magyar jezsuiták heti fél óráját hallják.
Karácsony közelettével felidézzük Jézus születéstörténetét, és megvilágítjuk az evangéliumi elbeszélés teológiai jelentését. Mindenről Páter Szabó Ferenc jezsuitát kérdezzük.
Bevezetésként szeretnék emlékeztetni egy közel negyed századdal ezelőtt Párizsban bemutatott darabra, amelynek műfaját nehéz meghatározni. Robert Hossein rendező egy Jézusnak nevezett ember című darabjáról van szó, amely 1983 őszén lázba hozta a francia fővárost. A színhely a sportcsarnok volt. 90 személy, színész közreműködésével vitte színre az evangéliumi történetet, mert a szövegkönyv maga az evangélium volt. A négy evangéliumi elbeszélésből választották ki Jézus életének főbb mozzanatait. Nem színdarab volt, nem rockopera, mint például a Jézus Krisztus Superstar, amelynek filmje ugyancsak 1983 őszén tömegeket mozgatott meg Magyarországon is. Hossein 15 év óta tervezte darabját, amely a szó és a fény liturgiája volt. Hihetetlen mennyiségű különféle műanyag, acélcső, vasváz, 960 különböző nagyságú fényszóró, 350 fajta kosztüm, stb. Kellett a színrevitelhez. A szereplők két órán keresztül olvasták az evangéliumokat. Az evangélistákat olvasó szereplőkön kívül más színészek nem beszéltek. Jézus, az apostolok és mások tekintetükkel és gesztusaikkal fejezték ki a felolvasott szöveg mondani valóját. Hossein maga így mondta el szándékát. Nagy vágyam az, hogy a szeretet szavát átadjam a közönségnek erős felkavaró képek segítségével. A nézőnek meg kell tapasztalnia, hogy ciklon ragadta magával, mert a hitet nem magyarázzuk, a hit önmagát közvetíti. Így Hossein. A legmegrázóbb volt a szenvedés történet, Júdás árulása, majd öngyilkossága, valamint a Golgota jelenete. Jézus halála után teljes a sötétség a sportcsarnokban, csend. A két órás műsor után a nézőközönség nem úgy, olyan lélekkel távozott, ahogy jött. Az evangélium története felhívás volt mindenki számára. Állást kellett foglalni Jézus mellett vagy ellene. Jézus 1983-ban Párizsban járt. Hisszük, hogy története, amely Betlemmel kezdődött, nem fejeződött be a Golgotán. Hiszen az evangéliumok leírják Jézus feltámadását, jelenéseit, megdicsőülését is. Jézus ma is él lelke által a hívők közösségében, az egyházban. Üzenete ma is időszerű, ma is választásra késztet bennünket. Ezt kérdezi tőlünk, mint hajdan az apostoloktól, és ti kinek tartotok engem? Hittel valljuk, Jézus Mária fia és Isten fia, világüdvözítője. Születése, majd nyilvános fellépése hoztál az öröm üzenetet a világnak, az, hogy örök életre hivattunk.
E bevezető után Páter Szabóval ismertettünk egy rádióbeszélgetést Jézus születéséről, amely a Rádió Kanada műsorában hangzott el. Jean-Marc Tucci, a Montreali Egyetem professzora válaszol a kérdésekre.
Az első keresztények, mint mi is, érdeklődtek Jézus születése és gyermekkora iránt. Ennek bizonyítéka, hogy Máté és Lukács evangéliumuk elején két-két fejezetet Jézus élete kezdetének szentelnek. De az evangélisták gondolkodás módja, miként kortársaiké, eltér a miénktől. Mi modernek szeretjük a részleteket is felkutatni, amelyek esetleg megmagyarázzák egy személyiség jövőjét. A régiek viszont fordítva jártak el. A felnőtt művéből kiindulva képzelték el gyermekkorát, amely valamiképpen a jövő előképe volt.
Máté és Lukács evangélista milyen műfajt használnak, amikor elmondják Jézus születését és gyermekségének pár epizódját?
Mindjárt meg kell mondanunk, hogy itt már teológiai reflexióról van szó, vagyis Máté és Lukács a születő egyház hitének fényében értelmezik a Jézus születésére vonatkozó népi hagyományokat. Azt mondanám, hogy állandóan három szinttel kell számolnunk. Első a teológiai reflexió. Az evangelisták úgy mutatják be Jézust, mint Krisztust és Urat. Még pontosabban itt már krisztológiáról van szó. Ezek az írások elsősorban hitvallások. Jézus halála és feltámadása után szerkesztették őket. A Szentlélektől éltetett első keresztény közösség reflektált Jézus személyére és feltámadása következményeire, és tudatára ébredt a Jézus esemény jelentőségének. Ez nagyon lényeges. A gyermekség evangéliumát nem mindjárt Jézus születése után írták, mint egy ezzel a megjegyzéssel, a közelmúltban csodás események történtek, gyorsan foglaljuk őket írásba. Egyáltalán nem erről van szó. Ezek teológiai reflexiók, amelyeket azután fogalmaztak meg, miután a keresztény közösség kialakult a Jézus esemény körül. Második, a teológiai elmélyítés a népi hagyományokból indult ki, nem olyan írások, amelyek a lehető legpontosabban rögzíteni akarják a tényeket, mint ahogy ezt egy mai történész tenné. Népi hagyományról van szó, ez a második szint. Harmadik, de ezek a hagyományok egy tényből indulnak ki, Jézus történeti születésének tényéből. Jézus születését legalábbis megközelítően el tudjuk helyezni a térben és az időben. A történeti születést ma már egyetlen tudós sem vonja kétségbe, még a legradikálisabb kritikusok sem. Jézus megszületett, Jézus létezett, vagyis Jézus történetisége biztos, a mai tudomány ezt nem vonja kétségbe. A harmadik szint tehát a történeti tény.
Itt tehát Lukács és Máté, amikor a gyermek Jézusról beszélnek, azt akarják kimutatni, hogy Jézus már mint gyermek Krisztus volt és Úr?
Pontosan így van. Legelső szándékuk az, hogy megértessék velünk, kicsoda Jézus. Jézus a Krisztus, Jézus az Úr, Jézus Isten fia.
Hogyan teszik ezt a születéséről szólva? Hogyan mutatják meg, hogy a gyermek Jézus már Krisztus, Úr?
A használt nyelvezet az alkalmazott irodalmi műfaj révén. Tudjuk, hogy a Szentírásban különféle műfajok található, így a gyermekség evangéliumokban is. Pontosan e műfajok révén érzékeltetik Jézus az Úr és az üdvözítő messiási mi voltát.
Úgy tartják, hogy már maga a születésevangélium is sajátos műfajt alkot.
Igen, így van, a születéssel beszélés sajátos irodalmi műfajt alkot, de ezen belül még megkülönböztetésre van szükség, mint például a zsoltárok esetében. A zsoltárok is külön műfajt képviselnek, de ezen belül még különféle zsoltárfajtákat találunk, siralmak, himnuszok, bölcsmondások, dicséretek. Vannak tehát alműfajok, így a gyermekség evangéliumában is.
Melyek ezek az alműfajok Lukács és Máté első fejezeteiben?
Lukácsnál világosan kivehető az úgynevezett hírüladás irodalmi műfaja. Egy isteni küldött átad egy üzenetet. Egy irodalmi műfaj mindig konvencionális, még ma is. A színház vagy a dráma műfaja sok konvenciót hordoz. A klasszikus drámákban például kötelező volt az idő, a hely és a cselekvés egysége. Ugyanígy a hírüladás műfaja is szokványos. A kötelező elemeket megtaláljuk az Ószövetség valamennyi hírüladásában. Melyek a szokványos elemek? Megjelenik egy hírnök, angyal. Küldetése van egy személyhez, aki éppen valamit tesz, ami jellemző rá. Az angyal szavakat intéz a személyhez, amikor megszólítja, címet ad neki. Nem nevezi saját nevén, például nem azt mondja, üdvözlégy Mária, hanem üdvözlégy kegyelemmel teljes. Az Ószövetségben Gedeonnak nem ezt mondja a hírnök, üdvözlégy Gedeon, hanem üdvözlégy bátor harcos. Az Úr veled van. Ez az utóbbi kifejezés felelhető minden hírüladásban, az angyali üdvözletben is. Az a személy, aki ez az üzenet szól, Gedeon, Mózes, Sámson szülei, a betlemi pásztorok, Zakariás, mindig megijed. Az üzenet elhangzása után az illető személy habozik, szabadkozik. Hogyan lehetséges ez, hiszen én senki sem vagyok a legkisebb a törzsben. Mária is ezt válaszolja az angyali hírnöknek, hogyan történik meg ez, hiszen férfit nem ismerek. Mire az angyal megmagyarázza, jelet ad, a Zakariás megnémul, Mária látja, hogy rokona Erzsébet gyermeket vár, a pásztorok jászolba fektetett kisdedet találnak. Az angyal jellel bizonyítja küldetése hitelességét.
Mindezek a tények tehát, a műfaj megszokott, konvencionális elemei?
Pontosan, de megtalálhatjuk még a gyermekség evangéliumban a himnuszokat is, vagy zsoltároknak is nevezhetjük őket. Lukásnál három ilyen szerepel, Mária éneke a Magnifikát, Zakariás éneke a Benediktus, és Simeon éneke a Nunc Dimittis, hogy a latin kezdő szavakat használjuk. A hírüladás műfaján keresztül nyilatkoztatja ki az evangélium, hogy Jézus a messiás. A himnuszok kifejezik például azt, hogy Jézus nagyobb, mint keresztelő János, vagy hogy Jézus kegyelem, a nemzetek világossága. De megtaláljuk, főleg Máténál az álomban adott kinyilatkoztatás műfaját is. Máté evangéliuma lényegében ugyanazt az üzenetet közvetíti Jézus kilétéről, mint Lukács, de a két evangélista útja különbözik egymástól. Lukács, akinek a főszereplője Mária, a hírülodás műfaját alkalmazza, amely több helyütt megtalálható az Ószövetségben. Máté viszont az álom műfajához fordul, amelynek elemeit főleg az ószövetségi József álmának leírásából kölcsönzi, és az üzenetet Mária jegyese József kapja.
Vajon Lukács és Máté célja ugyanaz Jézus születésének elbeszélésében?
Alapvetően ugyanaz, mivel mindkettő számára Jézus az Úr és a Messiás, de hangsúly eltolódások vannak.
Melyek ezek?
Máté főleg azt akarja megmutatni, hogy Jézus beilleszkedik a zsidó környezetbe, és beteljesíti az ószövetségi proféciákat. Ezért a gyermekség elbeszélésben ötször kifejezetten említi, hogy az írások Jézus személyében teljesedtek be. Továbbá Máté az egyiptomi menekülés leírásával azt akarja érzékeltetni, hogy Jézus az új Mózes. Több hasonlóság van Mózes története és az egyiptomi menekülés epizódja között. Mózes egy elnyomott, szerencsétlen népkörében születik, amelyet a fáraó, a gyűlölt uralkodó kegyetlenül üldöz. Máté érzékelteti, hogy Jézus hasonló körülmények között születik a gyilkos Heródes uralma alatt. Mózest meg akarták ölni, de csodálatos módon túlélte ezt a megpróbáltatást. Ugyanígy Jézus is Máténál. Mózes Egyiptomból tér vissza, így Jézus is. Mózes akkor tér haza, amikor meghalnak azok, akik életére törtek. Ugyanez a sorsa Jézusnak, az új Mózesnek. Lukács szándéka különbözik Mátéjétől. Lukács például azt akarja megmutatni, hogy Jézus nagyobb keresztelő Jánosnál. Egyébként Lukácsnál a gyermekség evangélium jó részt Jézus és János szembeállítására épül. Az evangélista célja az, hogy megmutassa, keresztelő János az Ószövetség utolsó nagy profétája, de Jézus nagyobb nála, mert vele új korszak kezdődik.
De az irodalmi műfajokon túl ott vannak a tények. Mi ezeknek a tényeknek az értéke a születés elbeszélésekben?
Ezek a tények a forrásai azoknak a hagyományoknak, amelyeket a gyermekség elbeszélések felhasználtak. Jézus születése, a pásztorok jelenléte abban a környezetben, ahol Jézus világra jön, azoknak az embereknek a léte, akik abban a korban, és már előbb keresték az élet értelmét a csillagok megfigyelésével, mindezek történeti tények. Így tehát történeti tények húzódnak meg a hagyományok mögött. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a hagyományok szándékosan törekedtek a tények rekonstruálására.
Semmilyen részlet nem volt fontos nekik? Például az, hogy Jézus szegényen született egy istállóban, a szegény emberek, a pásztorok körében.
De igen, ez valószínű, de az evangélium fő célkitűzése biztosan nem az volt, hogy a tényeket konkrét mi voltukban rekonstruálják. Az evangélium végtelenül többet akar mondani nekünk, mint az aprólékos tények. Amikor Lukács úgy mutatja be Jézust, mint aki a szegény emberek között születik, és akit elsőnek pásztorok imádnak, elsősorban teológiai szándék vezeti, nem pedig a történeti rekonstrukció gondja. A szegényeknek hirdeti az örömhírt, az üdvösséget. Ez persze nem jelenti szükségképpen azt, hogy az istállóban való születés nem történeti tény.
De ha Máté és Lukács elsődleges célja nem is az, hogy életrajzot írjon, akkor beszélhetünk ezeknek az elbeszéléseknek tulajdonképpeni történetiségéről?
Természetesen, amint mondtam, a hagyományok forrása valami történeti tény. De úgy gondolom, ha tiszteletben akarjuk tartani az utolsó 100 év tudományos kutatásainak eredményeit, nagyon óvatosan kell nyilatkoznunk a gyermekség elbeszélések történeti jellegéről. Ez nem azt akarja mondani, hogy a tudomány kétségbe vonja Jézus születésének történetiségét, de óvatosságra int, ha azt akarnánk állítani, hogy az események úgy történtek, hogy Máté és Lukács elbeszélik őket. Mondottam, hogy az elbeszélés célja nem a tények aprólékos rekonstruálása, hanem egy üzenet átadása.
Előbb arról beszélt, hogy Máté és Lukács más-más szempontokra helyezi a hangsúlyt. Vajon nincs-e közöttük lényegesebb eltérés?
Nem beszélnék teológiai eltérésről a kettő között.
Mindig egyetértenek?
Egymást kiegészítik, de nem ismétlik. Hasonlítsuk össze a két látogatást. Lukácsnál a pásztorok látogatása, Máténál a mágusoké, napkeleti bölcseké. Nos, itt világos a komplementaritás, egymást kiegészítő szándék, de nincs ellentmondás. Amikor Lukács azt állítja, hogy Jézust elsőnek a pásztorok fedezték fel, a következőt akarja mondani, Jézust először a szegény emberek fedezték fel, akiket környezetük megvetett, mert pásztorok voltak. Főleg azok vetették meg őket, akik magukat jámboroknak és igazaknak tartották, a pásztorokat pedig lenézték, mivel nem tudták magukat alávetni Mózes minden törvényének, mert a nyájukkal voltak elfoglalva, még szombaton is, nem mehettek be a jeruzsálemi templomba, hogy áldozatot mutassanak be. Egyébként Lukács egész evangéliumában következetesen visszatér e szempontra. Jézus mindenek előtt a lelki szegényeknek hirdeti az üdvösség örömhírét. Máté az idegenből jött mágusokat, bölcseket mutatja be, akik ajándékokat, aranyat, töményt és mirhát hoznak, amelyek nem találhatók Palesztinában. Ezek az idegenek nem ismerik az írásokat, mint a zsidók, és mégis megtalálják Jézusban az üdvösséget. Máté tehát minden embernek hirdeti az üdvösséget.
De mindez pontos tényeken alapul? Valóban azt hiszi, hogy a gyermek Jézus fogadta a mesés gazdagságú országból érkezett idegeneket?
Jogosan azt hihetjük, hogy a napkeleti bölcsek esetében egy látogatás esetét fejlesztette tovább Máté, amelynek történetiségét nem ismerhetjük. De biztosan nem királyok látogatásáról van szó. A szöveg nem beszél királyokról. Fő célja az üdvösség egyetemességének bemutatása. Úgy gondolom, hogy Máté elbeszélése alapján biztosan nem állíthatjuk, hogy mágusok meglátogatták Jézust. Egyébként, ha mindezt betű szerint kellene érteni, nagyon meglepő lenne, hogy később nem mondták Jézusról, Halljátok, Jézus az, aki miatt a mágusok a világ végéről idejöttek Palesztinába, hogy meglátogassák őt. Jézus az, akinek születése nagy felfordulást idézett elő nagy Heródes palotájában. Nincs szó ilyesmiről. Nagyon óvatosaknak kell lennünk a történetiséggel kapcsolatban. A lényeges az üdvösség egyetemességéről szóló teológiai üzenet.
Véleménye szerint Jézus úgy nevelkedett, mint a legtöbb korabeli zsidó gyermek? Vannak erre dokumentumok az evangéliumokon kívül?
Valamit rögtön ki kell emelnünk. Lukács evangéliumában a második fejezet végén azt olvassuk, hogy Jézus növekedett bölcsességben, korban, kedvességben, Isten és az emberek előtt. Növekedett, előre haladt, tehát nevelést is kapott, amely ezt a fejlődést elősegítette. Úgy gondolom, világos az, hogy Jézus úgy nevelkedett, mint környezete más zsidó gyermekei. Elment a zsinagógába, mint a szomszéd gyermekek, megtanult olvasni, írni, imádkozni, énekelni, az írást, a tórát felolvasni a nyilvánosság előtt, sőt értelmezni azt a zsinagógában. Jézus minden bizonnyal a rabbik iskolájába járt, farizeusi képzést kapott.
Amit Lukács és Máté mond Jézus neveltetéséről, megfelel annak, amit a korabeli zsidó gyermekek neveléséről tudunk?
Nem mondhatjuk azt, hogy Máté és Lukács valamit mond a gyermek Jézus neveléséről. Most jut eszembe valami fontos dolog, egész idő alatt gyermekség evangéliumáról beszéltünk, holott valójában a születés evangéliuma kifejezést kellett volna használnunk, mert Máté és Lukács inkább Jézus születésének körülményeiről beszél. Kivétel Lukács második fejezetének vége, ahol az evangélista elbeszéli a 12 éves Jézus templomi látogatását, továbbá ez az állítás, Jézus pedig növekedett bölcsességben, korban és kedvességben Isten és az emberek előtt. De azt nem mondhatjuk, hogy az evangélisták leírták Jézus neveltetését. Mégis az evangélium többi részét olvasva valami képet alkothatunk arról, hogy milyen neveltetést, képzést kapott Jézus, mert szabadon bemegy a zsinagógába, otthonosan mozog, tud olvasni, értelmezi az írásokat. Ilyen utalásokból következtethetünk arra, hogy gyermekkorában mindenfajta nevelésben részesülhetett.
Köszönjük a beszélgetést! Pater Szabó saját költeményét olvassa fel.
Az ige testé lett. A szél a kódexben lapoz, az értelem a szóbokorban leng, virágba öltözött az illatos ige, amíg a végtelen, az ősi csend száldos a szirmai között. Angyalajakról leng a boldog áve, a sejtelem nyilal a lelki szélben, egy széles zöld levélen nyílt agáve, az élet mozdul már az anyamében. A pergamen lap lángol, legszebb éke, egy csóvás csillag, vígan szeli át a földre szállt dicsőség sátorát. Aranyban izzik lent a csöpnyi jászol, mellette Mária a szamár szájból, felszáll felé a széna szagú béke.
Karácsonyi gondolatok.
Megjelent üdvözítő Istenünk jósága és ember szeretete, és megmentett minket. A karácsonyi hajnali mise szent leckéjében, a Titusnak írt levélben olvassuk ezt az örömhírt. Maga az evangélium is örömhírt jelent. Az angyal nagy örömet hirdet a pásztoroknak a betlehemi éjszakában. Mert gyermek született nekünk, ő az üdvözítő, akire a századok várakoztak. Az Isten fia emberré lett, Mária fia lett, megszületett, és mindenben hasonló lett hozzánk a bűnt kivéve. Isten jóságának és ember szeretetének ez a legnagyobb jele. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. hogy életünk legyen. Isten örök szeretettel szeretett, és már a teremtés előtt kiválasztott bennünket Jézus Krisztusban, hogy gyermekei legyünk, részesedjünk az isteni életben. Isten fia emberré lett, hogy az ember megistenüljön, hangoztatták az egyházatják. Ez a csodálatos csere. Ez karácsony üzenetének örömhíre. Mindenkor minden embere szorongott, kortársaink is szorongnak, a bizonytalanul is biztos halál gondolatától, azért mert a vég elkerülhetetlen, és minden attól függ, hogy milyen értelmet adunk ennek. Megsemmisülés, avagy átmenet a teljesebb életbe, Istenhez, az üdvözültek szeretett közösségébe. Jézus az üdvözítő megszabadít bennünket a szorongástól, a fátum hittől, ha valóban hisszük, hogy ő az igazság és az élet. Mindig nagy öröm van a családban, ha új élet jön a világra. Örülünk, ha életünk kibontakozik, ha sikereink vannak, ha szeretet vesz körül bennünket. Isten atyánk maga a jóság, szeretet az Isten. Ez a jánosi kinyilatkoztatás teljessége, ez maga az örömhír. A szeretet Isten szeret bennünket. Ezt éneklik az angyalok karácsonyi éjszakáján. Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön az embereknek, akiket szeret. Ez az újabb, pontosabb fordítás. Tehát az embereknek, akik Isten jó akaratának, szeretetének tárgyai. Milyen nehéz ezt valóban hinnünk, amikor földi sötétségünkben nem világít betlehemi csillag, amikor a szenvedés és a megpróbáltatások közepette, éppen hogy csak pislog reménységünk mécsese, amikor az emberi szeretet közösség csak álom, hiszen lélektől lélekig csillagűri a távolság, és a jeges űrben nem gyúl melegítő tűz. Karácsonykor kérjük az Isten gyermeket, hogy gyújtson fényt és tüzet télies sötét világunkban. Babicsal így fohászkodunk, szeress hát minket is, koldusokat, lelkünkben gyújts pici gyertyát sokat, csenges éjünkön át, s csillansd elénk törékeny játékunkat, a reményt.
Kedves hallgatóink, Páter Szabó Ferenc jezsuitát hallották, aki Jean Martucci-nak, a Montreali Egyetem professzorának gondolatait ismertette Jézus születéséről.
Kedves hallgatóink, Párbeszéd című műsorunkat hallották, amelyet a magyar jezsuiták készítettek.
Szabó Ferenc jezsuita szerzetes elmélkedése hangzott el Jézus születéséről.